6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk együtt, kérve Istent, hogy a béke kivirágozhasson minden ember szívében, minden népben és nemzetben, a föld minden szegletében, védve a háború szeleitől, és azok által öntözve, akik nap mint nap arra törekszenek, hogy testvériségben éljenek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Matteo Zuppi bíboros Ferenc pápa békekövete Moszkvába utazott újabb misszióra, közölte az ANSA olasz hírügynökség vatikáni forrásokra hivatkozva. Zuppi bíboros látogatása az olasz hírügynökség szerint humanitárius kérdéseket érint. Ferenc pápa pénteken fogadta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt a Vatikánban. A témák között szerepelt az Oroszországba vitt ukrán civilek, felnőttek és gyermekek sorsa. A Szentszék több mint egy éve közvetít a fogolycserékben, valamint az ukrajnai gyermekek hazatérésében is segítséget igyekszik nyújtani. Matteo Zuppi bolonyai érseket, az olasz püspöki kar elnökét a katolikus egyházfő 2023. májusában nevezte ki közvetítőnek. Hétfőtől felnőtt betegségek kapcsán is használható a Semmelweis Egyetem ingyenes, tünetellenőrző alkalmazása, a Semmelweis Help. A weblap és a mobil alkalmazások felnőtt modulját, annak használatát a budapesti Semmelweis szalomban tartott sajtótájékoztató mutatták be. Az eseményen az applikáció részleteit Kovács Eszter ötletgazda, az egyik fejlesztő ismertette. A modul használatához szükséges a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, mint egészségügyi hatóság által kiállított megfelelősségi bizonyítványt Müller Cecília adta át Merkeli Bélának, a Semmelweis Egyetem rektorának. Az országos tisztifőorvos beszédében mindenki részére ajánlotta, a megfogalmazása szerint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban zajló tevékenység kiegészítéseként is felfogható alkalmazást. Az Európai Unió tanácsa új irányelveket fogadott el az Európai Fogyatékossági Kártyáról és a fogyatékossággal élő személyek Európai Parkolási Kártyájáról. A szabályozások megkönnyítik a fogyatékossággal élők EU-n belüli utazásait, tájékoztatott az uniós tanács. A közlemény szerint az Európai Fogyatékossági Kártya és a fogyatékossággal élők Európai Parkolási Kártyájának létrehozásáról szóló irányelv rövidtávú külföldi tartózkodás során az egész unión belül azonos hozzáférést biztosít a fogyatékossággal élők számára a különleges feltételekhez vagy a kedvezményes intézkedések igénybevételéhez. Ilyenek lehetnek egyebek mellett a csökkentett áru vagy ingyenes belépési díjak, az elsőbségi hozzáférés bizonyos szolgáltatásokhoz, a segítségnyújtás és a fenntartott parkolóhelyek igénybevétele. Végül az időjárásról. Kedden az északi-északkeleti harmadban erősen felhős vagy borult idővel indul a nap, és még elszórtan, de egyre kevesebb helyen fordulhat elő. Eső, záporeső. Napközben e tájakon nagyrészt szakadozik, csökken a felhőzet. Emellett a hajnalban képződő pára és köd is fokozatosan feloszlik. Összességében a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás napsütésre van kilátás. Az északnyugatira, északira forduló szél sokfelé megélénkül. Az Észak-Dunántúlon helyenként meg is erősödik, majd délután mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet kedden 14 és 21 fok között alakul, de a legtovább felhős északkeleti körzetekben ennél hűvösebb lehet. Híreket hallottak.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu. Fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. Miértrádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő kétévesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Az Egri Főegyházmegye, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány tisztelettel várja az érdeklődőket Németh László Imre, Magyar Egyházi Hírek 1975-1984, ahogy Mester István látta a Rómából című kötet bemutatójára. Október 17-én csütörtökön 15 órától az egri érseki palota erdődi termébe. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek, a kötet a helyszínen megvásárolható.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma 2024. október 15-e van, keddi nap. Amikor is a pultnál Péderi Zsolt ül, a mikrofonnál pedig Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, melyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jövök vissza, majd a nap verse hangzik el, és ez nem lesz más, mint Rudnyánszky Gyula Örökkévaló Szűz Máriához című verse. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, utána hírekkel jelentkezünk, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Avilai, vagyis Nagy Szent Terézről hallanak majd. Programajánlóval jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorainkhoz mindannyiuknak jó rádiózást és szép napot kívánok!
Suhanó új arcok tengerében magamat lekattintgatom. Ez a nap ma végre az enyém, Párizst járom én, tünemény a Petit Café. Párizst járom én, szívemen pöti csücsök a remény. Csak az ablak.
járnak szabadon, pöti X-et nézek vakon, pöti pénzem rég nem számolom, Párizst járom én, minden macska kül az enyém, Párizst járom én, racsolok, körül kavarog a fény, enyém a Grand Palais, a zsebemben ott a Fondizár, nem számít itt a zsér. A Moulin Rouge lengén táncikál, Szelavi, hidd csak el, mon amour, adieu, aranyom, élni tudni kell, mondjuk. Pöti kis szobában lakom, falain a múlt csapakolat már, pöti kávém kortyolgatom, sokat ejszín, hú, de szaladok, Párizst járom én, megigéző csajos regény, ó, Párizst járom én, racsolok, pardon, merci kicsikém, enyém az ég, a föld, a zsebemben ott a Fondizár, itt minden lámpa zöld, kiürősben kocint már a nyár, Szelavi, hidd csak el, mon amour, adieu, aranyom, élni tudni kell, mondjuk. Pöti koldusnak, pöti pénzt adtam, pöti metróban, a csúf valóság rám talál. Pöti szépségért itt minden ember sorban áll. Ott bárki rám talál, enyém a Grand Palais, a zsebemben ott a Fondizár, nem számít itt a zsír. A Moulin Rouge lengén táncikál, Szelavi, hidd csak el, mon amour, adieu, aranyom, élni tudni kell, mondjuk. Pöti koldusnak, pöti pénzt adtam, pöti metróban a csúf valóság rám talál, pöti
kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renátát hallják. Egészségügyi perceinkben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének alelnökével, Erdélyi Alizzal beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője, a változókori táplálkozásról. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Hát annál is inkább, mert azért eszembe jut, hogy itt most alapvetően a nőkről beszélünk, de azért a változókor a férfiakat is érinti, érintheti. Ott is látszódnak azért ugye a külsődleges jegyek, tehát azt gondolom, hogy csak talán a nőknek azért van kulcs szerepe, mert hogyha ők tudnak változtatni, akkor az egy kicsit bevihető a családba, jótékony módon?
Ebben az időszakban a női hormon megváltozása, ugye a menstruáció elmaradása mellett, tehát ez az ösztrogén és progeszteron szint változás, ez nem csak a reproduktív rendszert érinti már, mint a nőknél, hanem a többi dolgot is, és ez hosszú távon nagyon rossz életminőséghez vezethet. Tehát, hogy lefordítsam, addig, amíg a nők nem ebben az életszakaszban vannak, azt már mindenki kívülről fújja, hogy a nők sokkal védettebbek a szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatban, mint a férfiak, addig, amíg nem érkeznek el a perimenopauzába és a menopauza időszakában. Ahogy ide elérkeznek, akkor sajnos nem, hogy utolérik kockázat tekintetében a férfiakat, hanem le is hagyják őket. Tehát alapvetően például egy jelentős koleszterin szint emelkedés jön létre a hölgyeknél, itt ebben a változás, ebben a hormonális változás miatt. De ez nem fáj, tehát ha nem megy egy szűrésre, akkor ez nem derül ki. Ugyanakkor pontosan a hormonális változás miatt elindul egy súlygyarapodás, a túlsúly elhízás, és főleg ugye ez a centrális elhízás, az fokozza a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását, amit már fokozott az, hogy magasabb a koleszterin szintje, túlsúlyos elhízott lesz, kevesebbet mozog, tehát is így ez egy ilyen spirál lesz, és ténylegesen a hölgyeknek a szív- és érrendszeri betegség, és így sokkal gyakrabban alakul ki. Márpedig ezek közül, amit említettem, valójában úgy nagyon egyik sem fáj. Ezekre a táplálkozással oda kell figyelni. Ugyanez mondhatom el a csontritkulásra. Uh-huh. És ebben a menopauzában elindul egy nagyon jelentős csontanyagcsereváltozás, kalcium szint vesztés, és ugye ez megint miről szól? Hát ez egyáltalán nem fáj. Mire eltörik, tehát még sokkal gyakrabban törik a csont, az már egy hosszú évtizedek vagy 10 évnek a munkája, de hogy egy jelentős csontritkulás indul el. De ha a hölgy nem megy el szűrésre, akkor ez nem derül ki. És ezt mozgással, táplálkozással egy ideig nagyon jól lehet korrigálni. De ahhoz el kell menni. Vagy visszatérve a kezdődő tünethez, ami azért sok nőt tényleg zavar, hogy elindul egy túlsúly és elhízás kialakulása. Mert hogy a hormonális változás következtében egyrészt olyan anyagcsere változás megy végbe a szervezetre, hogy az a hölgy, aki eddig valamit, tehát így mozgott is, meg egy picit a táplálkozására is odafigyelt, és innentől kezdve ugyanezt csinálja, akkor is hízni fog. Mert csökken az alapanyag cseréje, csökken az energia szükséglete, és ehhez még az is jön, hogy átalakul a test összetétele, és sajnos az izom tömege is elkezd csökkenni. Magyarán azonnal el kell kezdeni egy életmódváltás, amiben nagyon kell fókuszálni a táplálkozásra, mert nem az a megoldás, hogy innentől kezdve koplalunk, vagy innentől kezdve mondjuk akkor 25 éven keresztül csak kis tányérba eszem, és mellé nem kést villát, hanem egy nagy itót teszek, mert azt nem lehet kibírni, nem lehet önvégigvinni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének alelnökével, Erdélyi Alizzal beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, a változókori táplálkozásról. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Most az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését hallják. Hazánk északkeleti, keleti felében erősen felhős vagy borult idővel indul a nap, és még elszórtan, de egyre kevesebb helyen előfordulhat eső, zápor eső. Napközben e tájakon nagyrészt szakadozik, csökken a felhőzet, de néhol maradhatnak tartósan felhős körzetek. Összességében a fátyol és gomoly felhők mellett legalább több órás napsütésre van kilátás. Az északnyugatira, északira forduló szél sok felé megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként meg is erősödik, majd délután mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 14 és 21 fok között alakul, de a legtovább felhős észak-keleti körzetekben ennél hűvösebb lehet. Késő estére 3 és 13 fok közé hűl le a levegő. S néhány település hőmérsékleti adata. Békés Csaba Budapest 8 fok, Debrecen 9, Győröt 8 fok van, a Kékesen 6, Miskolcon 8, Napkor Paks 9 fok, Pécs 11, Sármelléken 8 fok van, Siófokon 11, Szegeden 10, Szolnokon 11 és Szombathelyen 8. Jelenleg 7 fokot mutat a hőmérő Higanyszálas Sátoraljóújhelyen, 8-at Egerben és 9-et Jászberényben. Egyébként a napi melegrekordot egy Szerep nevű település tartja 1916 óta 28,5 fokkal. Sárvári a hidegrekord. 1959-ben csak mínusz 7,8 Celsius fok volt a városban. Orvosmeteorológia. Ma hidegfront jellegű hatás várható. Ilyenkor fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás és vérnyomás csökkenés jelentkezhet. És most útinform. Az M0-ás felé tartókat érinthetik a most következő hírek. Az M0-ás autóút keleti szektorán Vecsés térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A 38-as kilométernél sávzárásra és torlódásra készüljenek. Az M0-ás autóút északi szektorán a Megyeri híd felé vezető oldalon az M2-es autóút csomópontjánál új terelést építettek ki. A 71-es és a 72-es kilométer között a külső sávot elkerítették a forgalom elől. És munkavégzés zajlik az M0-ás autóút keleti szektorában is Vecsés és Gyál között. A 42-es és a 36-os kilométer között az M5-ös autópálya felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Az M3-as autópálya felé a külső és a leálló sáv használható, várhatóan október végéig. Heves vármegyében felújítják a vasúti átjárót 60 és Túra között. Ezért az utat a 27-es kilométernél kedd délutánig, vagyis ma délutánig lezárták, kerülni Boldog felé lehet. A kompokról egyelőre csak annyi hír érkezett, hogy a balatoni kompasz utószezoni menetrend szerint közlekedik, vagyis Szántódrévből 7 órától 19 óráig, Tihajrévből pedig 7 óra 15-től 19 óra 15-ig jár fél óránként. Mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
A nap verse.
Rudnyánszky Gyula. Örökkévaló Szűz Máriához. Virág kinyílik, hódít, s elvirul. Gyümölcs hamvát veszíti, ha lehull. Fatar lesz, lomját őszi szél letépi. A báj is megfakul egy éjjelen. A földön egyedül te vagy csak égi királynénk, mindörök, s szeplőtelen. Édeni rózsa, mennyei fény, ó, Mária, Mária, áldalak én. Egy alló létben nincs tökéletes, gyöngévé lágyul bajban a nemes, bűn a szilárdat is megtántorítja, rossz ér gyakorta a jó is hevül. Örök szüzesség égi lángját szítva, te állsz csupán mindig sértetlenül. Édeni rózsa, mennyei fény, ó, Mária, Mária, áldalak én. Te adsz erőt, vigasztalás nekem, midőn a létsiralmát szenvedem, ha ekkor árja lelkemet csodorja, s elönt az emberírtó bűnözön. Te vagy reményem, örök magas orma, kezedre pördül szememből a könyv. Édeni rózsa, mennyei fény. Mária, Mária, áldalak én. A föld hiú aranybálványai előbb-utóbb le fognak omlani. Mindent ledönt, megmásít ez az élet, amelynek képe egyre változó. De a te boldogságos szűzerényed Isten leánya, örökké való, édeni rózsa, mennyei fény. Ó, Mária, Mária, áldalak én, örök vagy. Ó, szépséges, drága szűz, fényt rád a fény, örök forrás a tűz. Míg szív dobog, míg rózsa fog virulni, míg lesz tövistől vérző fájdalom, míg hajnal ég, míg lányarc tud pirulni, nevet hullámzik millió dalon. Édeni rózsa, mennyei fény, ó, Mária, Mária, áldalak én.
Rudnyánszky Gyula örökkévaló szűz Máriához című versét Balog András mondta el. Dezséri Rudnyánszky Gyula költő és hírlapíró jogi tanulmányok után végül is az irodalomnak szentelte magát 1876-ban. 1904-ben Debrecenben a Szabadság című politikai lapot szerkesztette, a kiadóval azonban nem tudott megegyezni, emiatt a laptól megvált és családjával Budapestre költözött. A következő évben kivándorolt az USA-ba, nejével Riti Laura vidéki primadonnával együtt. New Yorkban megindította a Napsugár című hetilapot, majd a hetilap székhelyét áttette Clevelandbe. Látási zavara egyre súlyosbodott, később teljesen megvakult. 1912-ben hazajött. Kiadta utolsó verseskötetét, a Napszárad felé címűt, ebben főleg Amerikában kelt verseit gyűjtötte össze. A korabeli Amerikába bevándorlók nehéz sorsát is verseibe foglalta. Ebben jelent meg a Katonalevél című költeménye is, a népből jött katonáról, aki parancs ellenére sem hajlandó az övéire, a sztrájkoló munkásokra lőni. Az 1913-ban halála évében megjelenő kötet meghozta az igazi irodalmi elismerést. Adi lelkes kritikája után az irodalmi élet is elismerte. Adi a következőket írta róla. Rudnyánszky különb volt az összes korabeli Arany és Petőfi epigonnál, kik hírre polcra vergődtek, s több talán még Komjátinál Revickinél is. Rudnyánszky Gyula 1913-ban hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk tartalmából. Az igazi gazdagság Isten szeretete. Ferenc pápa úrangyala imája, a Szent Atya felhívásai, a háború illúzió, vereség, érjen véget az erőszak minden formája Haitin. Ferenc pápa üzenete a brazíliai Aparecidai Hüzonya ünnepére, őrizze a harmóniánkat. Szinódusi tájékoztató, fórum a szinodális egyházért, Isten egész népe a misszió tárgya. Az igazi gazdagság Isten szeretete, Ferenc pápa úrangyala imája. Csak akkor válhat teljessé életünk, ha megfosztjuk magunkat hamis evilági bizonyosságainktól, és ha megosztjuk testvéreinkkel anyagi és szellemi javainkat, fejtette ki katekézisében Ferenc pápa, elemezve Márk evangéliumának a gazdag ifjúról szóló szakaszát. A vasárnapi evangéliumi szakasz egy gazdag emberről szól, aki odafut Jézushoz is megkérdi tőle. Jó mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus arra kéri, hogy hagyjon el mindent és kövesse őt, de az ifjú szomorúan távozik, mert, ahogy a görög szöveg mondja, nagy vagyona volt. Vezette be beszédjét a pápa hozzátéve, hogy sokba kerül mindentől megválni. Szent Atya ezután a gazdag ifjú két mozdulatára hívta fel a hívek figyelmét. A fiatalember először fut, hogy Jézushoz menjen, végül azonban elszomorodik, szomorúan távozik. Először fut, hogy találkozzon a mesterrel, azután pedig elmegy, emelte ki a pápa. A Szent Atya ezután erről a futásról elmélkedett. A gazdag ifjú futva jön Jézushoz, mintha valami erre ösztönözni a szívében. Bár nagy vagyona van, mégis elégedetlen, nyugtalanságot hordoz magában, teljesebb életét keres. Mint ahogy a betegek és a megszállottak is gyakran teszik, ő is a mester lába elé veti magát. Gazdag mégis gyógyulásra szorul. Jézus szeretettel tekint rá, majd a következő terápiát javasolja neki, adja el mindenét, amilye van, ossza szét a szegények között az árát, és kövesse őt. Ezen a ponton azonban a történet váratlan módon fejeződik be. A gazdag ifjú arcára kiül a szomorúság, és eltávozik. Amilyen nagy és heves volt a vágy, hogy találkozol Jézussal, olyan hideg és gyors volt a tőle való búcsúzás, állapította meg Ferenc pápa. Mi is a szívünkben hordozzuk azt a csillapíthatatlan vágyat, hogy boldogok legyünk, és életünk teli legyen értelemmel. Azonban abba az illúzióba eshetünk, hogy azt gondoljuk, hogy a válasz az anyagi javak és a földi bizonyosságok birtoklásában rejlik, mutatott rá a Szent Atya. Jézus ezzel szemben vissza akar vezetni bennünket vágyaink igazságához, és fel akarja fedeztetni velünk, hogy a valóságban a jó, amire áhítozunk, az maga Isten, az irántunk való szeretete és az örök élet, amelyet csak ő adhat nekünk. Az igazi gazdagság az, hogy Isten szeretettel tekint ránk. Ez egy nagy gazdagság, ahogyan Jézus is teszi a gazdag ifjúval, és az, hogy szeretjük egymást azáltal, hogy életünket másoknak ajándékozunk. Ezért Jézus arra hív minket, hogy kockáztassunk. Kockáztassuk meg a szeretetet. Adjunk el mindent, hogy a szegényeknek adhassuk, ami azt jelenti, hogy megfosztjuk magunkat önmagunktól és hamis bizonyosságainktól, hogy figyelmesek vagyunk a szükséget szenvedőkre, és javainkat megosztjuk másokkal. A pápa arra is felhívta a figyelmet, hogy nem pusztán a tárgyakat, anyagi javakat kell megosztanunk testvéreinkkel, hanem azt is, amik vagyunk, a tehetségünket, barátságunkat, időnket. Emlékezzünk erre, zárta beszédét a pápa, az igazi gazdagságot nem az evilági javak jelentik, hanem az, hogy Isten szeret minket, és megtanulunk úgy szeretni, mint ő, foglalta össze Ferenc pápa az evangéliumi szakasz tanításának lényegét, majd a szűzanya közben járását kérte, Szűz Mária segítsen nekünk felfedezni Jézusban az élet kincsét.
In Gesù il tesoro della vita.
Ferenc pápa felhívásai és köszöntései az úrangyala imádság után.
Con preoccupazione.
A Szent Atya továbbra is aggodalommal követi a Közel-Keleten zajló eseményeket, és ismét azonnali tűzszünetre szólította fel az érdekelteket minden fronton. Ahhoz, hogy a béke megvalósuljon, a diplomácia és a párbeszéd útjait kell követni, hangsúlyozta ezen a vasárnapon is Ferenc pápa. Kötelességéről biztosított minden érintett lakosságot Palesztinában, Izraelben és Libanonban, kiemelten kérve, hogy tartsa tiszteletben az ENSZ béke fenntartó erőit. A Szent Atya imádkozik az összes áldozatért, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberekért, a túszokért. Kifejezte azt a reményét, hogy a túszokat azonnal szabadon engedik, és hamarosan véget ér ez a gyűlölet és bosszú által generált nagy és fölösleges szenvedés. A pápa minden háború azonnali beszüntetésére szólított fel, újból leszögezve, hogy a háború illúzió.
La guerra è un'illusione.
Vereség. Soha nem hoz békét, soha nem hoz biztonságot, vereség mindenki számára, különösen azok számára, akik legyőzhetetlennek képzelik magukat. Ferenc pápa ez alkalommal is felhívást intézett az ukrán nép érdekében, ne hagyják őket halálra fagyni, hagyják abba mindig leginkább sújtott polgári lakosság elleni légicsapásokat. Elég volt az ártatlanok gyilkolásából. Ferenc pápa követi a Haiti szigetén dúló drámai helyzetet is, ahol tovább folytatódik az erőszak a lakosság ellen, akik kénytelenek elhagyni otthonaikat, hogy máshol keressenek biztonságot az országon belül és kívül. Soha ne feledkezzünk meg Haiti testvéreinkről, hangzott a pápa felhívása. Mindenki imádkozzon, hogy az erőszak minden formája véget érjen, és a nemzetközi közösség elkötelezettségével folytassák a munkát a béke és a kiengesztelődés építésén az országban, mindig védelmezve mindenki méltóságát és jogait. A pápa végül köszöntötte rómaiakat, majd bejelentette, hogy jövő pénteken, október 18-án kerül sor a Szükséget Szenvedő Egyház Alapítványnak az 1 millió gyermek imádkozza a rózsafüzét a világ békéért kezdeményezésére. A Szent Atya köszönetet mondott minden kisfiúnak és kislánynak, aki részt vesz a Szentolvasó imában, a Szentolvasó elimádkozásában, majd utalt rá, hogy ezen a vasárnapon, október 13-án van a Szűzanya utolsó fatimai jelenésének évfordulója. Ferenc pápa üzenete a brazíliai Aparecidai Szűzanya ünnepére. Őrizze a harmóniánkat. A Szent Atya október 12-én a most bíborossá kinevezett Jaime Spengler Porto Alegrei érsek kérésére és az ő saját felvételével videó üzenetet küldött Brazília fővédőszentje az Aparecidai miasszonyunk búcsónapja alkalmából. A Szent Atya a Szűzanya támogatását kéri, hogy a keresztények egymás közti és a teremtett világgal fenntartott kapcsolata harmonikus maradjon. A püspöki szinóduson Rómában tárgyaló Jaime Spengler Porto Alegrei érsek kérésére a Szent Atya a következő rövid üzenettel köszönti az Aparecidai Szűzanyához zarándokló híveket. Az Aparecidai Szűzanya napján szeretnélek köszönteni benneteket és lélekben közel lenni hozzátok. Járjatok továbbra is a Szűzanya üzenetével, aki teljes harmónia, összhang minden keresztény között, harmónia az egész emberiséggel és az egész teremtett világgal. Törődnünk kell egymással, és vigyáznunk kell a környezetünkre. Kérem az Aparecidai Szűzanyát, aki többször is meglátogattam, hogy áldjon meg benneteket. Segítsen benneteket tovább haladni, tegyen titeket nagyon boldoggá, mert ő az öröm Szűzanya. Az Úr áldjon meg benneteket, szól a pápa üzenete. Az Aparecidai kegyhely rövid története. Az Aparecidai Szűzanya története 1717-ben kezdődött, amikor Brazíliában a São Paulo közelében utazó tartományi kormányzó gróf egy kis halászfaluban szállt meg, és természetesen halvacsorát készítettek neki. A feladatta megbízott helybéli halászok azonban hal helyett egy kisméretű szűzanya szobrot fogtak ki a Paraíba folyóból, ám a terrakotta szobornak hiányzott a feje, de szerencsére a második hálóvetésre sikerült azt is kifogni, végül még bőségesen halat is fogtak. A kicsi Mária szobor az egyik halásztán maradt 15 éven át, de úgy, hogy eleinte csak a család, aztán mind többen jöttek össze, hogy előtte imádkozzák a rózsafüzért. Mint hogy imádság közben sokan különleges kegyelmet tapasztaltak, és ennek a híre, hogy a szűzanya a kis szobor formájában megjelent, ez szerinti ugyanis az Aparecida portugál szó, hamarosan egész Brazíliában elterjedt, és lassanként a hatalmas ország legnagyobb zarándok helye lett. Bár a katolikus egyház hivatalos rendülettel legfőbb szinten még nem ismerte el a kegyhely természet fölötti jellegét, de az ezzel szinte egyenértékű módon kitüntetést nyert, s ennek döntő jele volt, hogy 1888. december 8-án São Paulo érseke megáldotta az Aparecida, a csodás szoborfogás helyén épült új és nagy kegytemplomot. 1917-ben 15. Benedek pápa teljes búcsút engedélyezett a zarándokoknak. 11. Pius pápa pedig 1936-ban az aparecidai szüzanyát Brazília fő védőszentjévé nyilvánította. Közben a zarándokok nagy számához arányos bazilikát építettek, amelyet Szent II. János Pál pápa 1980. július 4-én szentelt fel. Az aparecidai miasszonyunk egy temploma a világ második legnagyobb temploma a Szent Péter Bazilika után, amelyben 46 ezer ember fér el, és a világon a negyedik leglátogatottabb Mária kegyhely.
Oh, breathe on me, oh, breath of God, until my heart is pure.
Fórum a szinodális egyházért. Isten egész népe a misszió tárgya. A Jézus Társaság a római kúriáján tartották október 9-én azt a szinodális fórumot, amely Isten népével, mint a misszió tárgyával foglalkozott, és amelyet Csiszár Klára Antónia pasztorálteológus, a Linci Katolikus Egyetem rektorhelyettese és teológiai karának dékánja, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem doktori iskolájának tanára moderált, amint egy 200 fős hallgatóság előtt. Isten népe nem csupán a megkereszteltek összessége, hanem mi vagyunk az egyházban. A szinodalitás és a misszió közösségi és történelmi tárgya. A szinódus munkadokumentumának erre az előfeltevésére épült az a fórum, amelyet a jezsuita rendházban tartottak, párhuzamosan az Augustinianum pápai patrisztikus intézetben megrendezett teológiai pasztorális fórummal, amely a püspök szerepével és hatalmával foglalkozott a szinódusi egyház keretein belül. A Csiszár Klára által moderált felszólalásokból körvonalazódott az az igény, hogy a szinodális szervezetek a jövőben az egész egyházi közösséget képviseljék, és a döntésekben valóban vegyék figyelembe Isten népének véleményét. Az egyház ne legyen monarchia, a reformok pedig ne legyenek autoreferenciálisak. Thomas Zöding, német teológus, egzegetikai, hermeneutikai és ökumenikus szempontból a misszió központi szerepéről beszélt az egyházban. Emlékeztetett, hogy Jézus tanítványainak nem az a feladatuk, hogy ellenőrizzék a nép hitét, hanem hogy lehetővé tegyék azt. Nem tartozik a 12 apostol hatáskörébe, hogy bárkit is kizárjon a missziós közösségből, ugyanis Jézus küldetése mindig kinyújtott kezet kíván. A küldetés pedig ugyanaz, hirdetni Isten országát, ami közel van. A misszió a vonzáson keresztül működik. A teológiai felkészültség nem a püspökök kiváltsága, akik ajándékot jelentenek az egyház számára, amennyiben új formákat szorgalmaznak az egyházi életben való részvételre. A világi hívek ténylegesen részt kívánnak venni érett módon az egyház életében. Azt várják, hogy meghallgassák őket, és nagyobb átláthatóságot igényelnek. A szinódusi egyházban való hatalom gyakorlásáról és a képviselet szerepéről beszélt a fórumon Donata Horák, aki kánonjogot tanít a piacenzai Alberoni Teológiai Iskolában, a Pápai Angelikum Egyetem kihelyezett tagozatán, és aki a pápa és a 9 tagú bíborosi tanács ülésén is felszólalt a közelmúltban. Bármilyen reformot is hajtunk majd végre, a cél az, hogy az alapító eredeti akaratához találjunk vissza. Hihetővé kell tenni az evangéliumot a megfelelő emberi kapcsolatokon keresztül, amelyekben testvéreinkkel élünk. A reformok nem arra valók, hogy saját helyünket megőrizzük, másokra erőltessük véleményünket, vagy védekezzünk a világgal szemben, hanem Krisztusért vannak, aki szabaddá akarta tenni életünket. Az egyház olyan nőkből és férfiakból áll, akik valamennyien hordozzák Krisztus papi, prófétai és királyi funkcióját. Valamennyien társfelelősek vagyunk a küldetésben, és egyenlőek vagyunk Krisztusban, szögezte le az előadó. Ami a hatalmat viselő személyeket illeti, ez egy olyan pont, amelyet a kánonjognak kell megoldania. Egyelőre a szinodális intézmények és szervezetek kevés konzultációs szerepet biztosítanak a részvételhez. A latin egyházi jogban gyökerező bináris felfogás szembeállítja a szinódust és a zsinatot. Előbbi csak tanácsadó, utóbbi pedig döntési hatalommal rendelkezik. Ez a merev szétválasztás ismeretlen a keleti egyházi jogban. Ellenállás tapasztalható Isten népének részvételével szemben, ami túllép még a jog által megengedett határokon is. Ha a kánonjogot legalább a lehetőségeket kihasználva alkalmaznák, akkor sokkal élettelibb és Isten népét jobban bevonó egyházunk lenne. Például az egyházmegyei plenáris zsinatok döntéshozó hatalommal rendelkeznek, de ezekkel kevéssé élnek. Donáta Horák rámutatott, hogy a szinodális szervezeteknek a jövőben Isten egész népét kell képviselniük, figyelembe véve foglalkozásukat, kompetenciáikat, területi sajátosságaikat. Újra meg kell találnunk a konzultáció valódi értelmét, ami az egyháziasság feltétele a hatalom gyakorlásában. A döntéshozó hatalomnak, még ha formálisan legitim is, akkor van értelme, ha a közösségi megkülönböztetés gyümölcse, mivel az egyház nem lehet monarchia. A kánonjogi reformokat tehát úgy kell irányítani, hogy a törvény az egyház életét és küldetését szolgálja. Ehhez az első lépés a kánon nyelvének javítása, a kortárs egyháztannak ellentmondó kifejezések elhagyása, a tanácsadó szervezetek véleményének kötelező figyelembevétele, a választások és jelölések normatívája minden tanácsban, továbbá új szinodális intézmények bevezetése. Ezek olyan lehetőségek, amelyeket a jelenlegi rendszer megengedne, ha teljesen alkalmazzuk vagy megreformáljuk azt. Lucio Andrisse Muandula, mozambiki püspök, biblikus lelkipásztori megfontolásait osztotta meg a fórum résztvevőivel. Arra szólította Isten népét, hogy ne az embertől, hanem az atyától születő missziót kövesse. Lépjenek ki önmagukból egy olyan egyházban, amely nem ura, hanem szolgálója a küldetésnek. Az egyháznak nem szabad autoreferenciális magatartásba zárkóznia. Nem arról van szó csupán, hogy karbantartjuk a keresztény közösséget, hanem hogy párbeszédbe lépünk a világgal. Ez a hozzáállás kell, hogy növekedjen mindenkiben a keresztény beavatástól kezdve, mint ahogyan az Dél-Afrikában történik, ahol a plébániai élet igazodik a terület gyakorlati igényeihez, mondta még el a mozambiki püspök.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Minden percet, minden napot ajándék, ami szükséges, azt mindig megkapod. Sokszor egymagad válsz, jó szóra tanácsért. Ne hagyd, hogy elveszítsd, mosolyod. Mikor megszülettél Isten tenyerében, napként ünnöklően ölelt jó atyán. Ma is ott van ő a másik szemében, a szíveddel nézve meglátható. Mindenhol szengjük az Úr dicséretét, ha áldjuk az Úr csodás nevét. Leborítja csodás felhőkkel az eget, esőt készít, mikor kiszárad szíved. De a megtört szíved mindig begyógyítja, érted, teremtette csillagjait. Egyszer mindenkinél eljön az az óra, mikor létrejön a nagy találkozás. Ott már nincs szükség se jó tetre, se szóra. Az élő valóság szívedbe költ. Álljuk az Úr csodás nevét, mert Él az Isten. Minden kor átjár és szívem inghatol, ha angyalok kórusat dalol, mert Él az Isten. Rád szórja ajándékait, kincseit, mindenet tőle származik, ha szabadít. Itt áll és téged ünnepel. Oh, téged ünnepel. Oh, yeah! Könnyesen. Oh, oh. Mindenhol zengjük az Úr dicséretén. Oh, álljuk az Úr csodás nevén, mert Él az Isten. Mindenkor átjár és szívem inghatol, angyalok kórusat dalol, hogy Él az Isten. Mindenhol zengjük az Úr dicséretén. Álljuk az Úr csodás nevén, mert Él az Isten. Angyalok kórusat dalol, hogy Él az Isten. Mert Él az Isten.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumokban számos helyen találkozunk a farizeusok és írástudók Jézussal szembeni fellépésével, amikor tanításában és cselekedeteiben próbálnak hibát találni. Ők voltak a vallási élet vezetői, s egyedül önmagukat tartották a törvények helyes magyarázóinak, értelmezőinek. Ellenszenvük elsősorban annak volt köszönhető, hogy Jézus több alkalommal nagy nyilvánosság előtt bírálta és hamisnak nevezte vallásosságukat, amely inkább csak a külsőségekre terjedt ki. Azt állította róluk, hogy ugyan jól ismerik a törvényeket és látszólag annak megtartására törekszenek, szívük azonban messze áll attól az irgalmas szeretettől, amely minden törvény hátterében meghúzódik. A mai evangéliumban szereplő farizeus nem ellenséges szándékkal lép fel. Jó indulatáról tanúskodik az a tény, hogy vendégségbe hívja az urat. Jézus szintén jó indulatúan elfogadja a meghívást, és betér a farizeus házába. Nézetkülönbség akkor keletkezik köztük, amikor a farizeus elvárja, hogy az ő házában a vendég pontosan tartsa meg a vallási tisztaságra vonatkozó előírásokat. Jézus viszont most is, mint sok más esetben egyértelművé teszi, hogy nem ezeknek a törvényeknek a megtartása a fontos, hanem az irgalmasság gyakorlása és a szegények segítése, mert ezek a jó cselekedetek teszik igazzá az embert Isten előtt.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend ma a következő. A Hozsanna 227-es számú éneke lesz majd bevonulás és felajánlás alatt. Ez pedig a kegyes szemmel néz ránk, édes Istenünk. A 141-eshez lapozunk majd vissza áldozáskor. Ennek kezdősora. Velünk lakó tiszta ostya. Kivonulásra már az éneklő egyházat vesszük elő, és a 209-es számú ének csendül fel, a mélységből hozzád kiáltok, Uram. Még egyszer tehát az énekszámok, a Hozsannából a 227-es, a 141-es,